Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit e verőfényes vasárnap reggelen. Isten lelke tegye áldotta a mi közösségünket. Énekeljük testvérek kezdőjénekül a 158. éneket. A 158. énekünk így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Mózes első könyvéből, a 32. részből, a Mózes első könyvének 32. részéből, az első verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Jákob tovább ment az ő útján, és szembe jöttek vele Isten angyalai. És azt mondta Jákob, mikor azokat látta, Isten tábora ez, és elnevezte annak a helynek nevét Mahanáimnak. Azután küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Széír földjére, Edom mezőségébe, és azt parancsolta nekik, így szóljatok az én uramnak, Ézsaúnak. Ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánnál tartózkodtam és időztem mindeddig. Vannak pedig nekem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim. Azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találja szemeid előtt. És megtértek Jákobhoz a követek, ezt mondván. Elmentünk a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Igen, megijedt Jákob, és féltében a népet, amely vele volt, a juhokat, a barmokat, s a tevéket két seregre osztotta. És azt mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, a hátra maradt sereg megszabadul. És azt mondta Jákob, ó, én atyámnak, Ábrahámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, Jehova, ki azt mondtad nekem, térj vissza hazádba a te rokonságot közé, és jól teszek veled. Kise vagyok minden te jótéteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek engem, az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondottad, jól tévén jól teszek veled, s a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, amely meg nem számláltathatik sokasága miatt. És ott aludt azon éjjel, és választott abból, ami a kezénél volt, ajándékot Ézsaúnak az ő bátyjának. 200 kecskét és 20 bakot, 200 juhot és 20 kost, 30 szoptatós tevét és azok fiait, 40 tehenet és 10 tulkot, 20 nőstény szamarat és 10 szamár vemhet. És szolgái kezébe adta minden nyájat külön-külön, és azt mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között. És parancsolta az elsőnek mondván, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged mondván, ki embere vagy, hova mégy, és kijéj ezek előtted, akkor azt mondjad, szolgádé Jákóbé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és imé ő maga is jön utánunk. Ugyanazt parancsolta a másiknak, a harmadiknak, s mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, ímé Jákob, a te szolgád, utánunk jön, mert így gondolkodott, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte. Elölment tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél aludt. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybeültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvéreim, elénekelve a 360-as éneket. A 366-os ének mind négy versét énekeljük. Az első vers a 366-os énekből így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved! Imádkozzunk! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, háladással köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus által a mi Istenünk és édesatyánk is lettél. Köszönjük, hogy mi is hozzád folyamodhatunk újra és újra, mint életünk teremtő és megváltó Urához. Köszönjük hálaadással, hogy benned van Krisztus által a mi békességünk. Köszönjük, hogy újra és újra jöhetünk hozzád, valahányszor nyugtalan a mi szívünk, mert bűnterheli, mert mulasztottunk valakivel szemben, mert nem figyeltünk rejád, és nem szerettük igazán egymást. Köszönjük, hogy ezeket a bűnterheket mind eléd hozhatjuk, lerakhatjuk, megszabadulhatunk tőlük, és ismét felszabadult és megbékélt lélekkel mehetünk tovább, azzal a jézusi figyelmeztetéssel a szívünkben, hogy eredj el, én sem kárhoztatlak téged, de többé ne vétkezz. Istenünk, látod, mennyire nehéz ez nekünk, hogy egy-egy feloldozásod után többé ne vétkezzünk. Mert jaj, a bűn az ajtónk előtt leselkedik, és rejánk van vágyódása, mint Kain életében, és mi nem tudunk saját erőnkből uralkodni rajta. Istenünk, bocsásd meg gyengeségeinket, megkísérthetőségünket, és könyörülj rajtunk, hogy valahányszor elesünk, beszennyeződünk, valahányszor békétlen és nyugtalanná válik a szívünk. Mindig tudjuk, hogy kihez folyamodjunk. Hogy mint Jákob is, amikor rászakadt az Ézsau bosszújától való félelem, hozzád menekült, és elkezdett imádkozni. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy mi is tudjunk mindig idejében hozzád menekülni, hozzád kiáltani, téged hívni segítségül, hogy átéljük a megbékélés csodáját és örömét. Köszönjük, hogy áthoztál az elmúlt héten, köszönjük, hogy megtartottad törékeny életünket, szeretteinket, köszönjük, hogy gondoskodtál a mindennapi kenyérről, a lélek táplálékáról, az igéről, a közösségről. Köszönjük, hogy tanítgatsz újra és újra minket imádkozni veled, szóba állni, előtted újra és újra meghajolni, és ismételten fogadni a te kegyelmed és bocsánatod drága ajándékait. Istenünk, áld meg most is közösségünket, adj nekünk nyitott és engedelmes szívet, őszinte rád figyelést, és benned való megújulást. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amit az írva található a Mózes első könyvének 33. részében, az első 12 versben. Felolvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének 33. részéből, az első 12 versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Jákob pedig felemelte szemeit, és látta, hogy ímé Ézsau jött, és 400 férfiú volt ő vele. Megosztotta azért a gyermekeket Lea mellé, Rákel mellé, és két szolgálója mellé. És előreállította a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákelt pedig és Józsefet leghátul. Maga pedig előttük ment, és 7-szer hajtotta meg magát a földig, amíg bátyjához jutott. Ézsau pedig elejébe futamodott, és megölelte őt, és nyakába borult, és megcsókolta őt, és sírtak. És felemelte szemeit, és látta az asszonyokat és a gyermekeket, és azt kérdezte, kicsodák ezek te veled? Jákob pedig ezt mondta, a gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat. És közelítettek a szolgálók, ők és gyermekeik, és meghajtották magukat. Elérkezett Lea is az ő gyermekeivel, és meghajtották magukat. Utoljára érkezett József és Rákel, és ők is meghajtották magukat. És azt mondta Ézsau, mire való ez az egész sereg, amelyet elől találtam? Így felelt Jákob, hogy kedvet találjak az én uram szemei előtt. És azt mondta Ézsau, van nekem elég, jó öcsém, legyen tiéd, ami a tiéd. Azt mondta pedig Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcáját látnám, és te kegyesen fogadtál engem. Vedd el kérlek az én ajándékomat, amelyet hoztam neked, mivel hogy az Isten kegyelmesen cselekedett velem, és mindenem van nekem. És unszolta őt, és elvette. És azt mondta Ézsau, induljunk, menjünk el, és én előtted megyek. Eddig tart az alapig. Tehát a testvéreim, aki rendszeresen olvassa a Szentírást, bizonyára már rég felfigyelt arra, hogy a Szentírás nem tökéletes emberekről beszél. Ha csak a Jákob történetét olvassuk, ami alapos részletességgel kerül elénk a Szentírásban, akkor különösen elcsodálkozunk azon, hogy Isten egy ilyen csaló, kétszínű, álnok, ravasz ember is mennyire a kegyelmében tart, és micsoda nagy tervei vannak vele. Igen, a Szentírás az ő főszereplőit, mondjuk így idézőjelesen a hőseit, nem sminkelve, nem kiszépítve mutatja meg nekünk, hanem a maguk gyarlóságaival, bűneivel, nyomorúságaival együtt tárja elénk őket a Szentírás. Isten tehát nagyon egyenesen, nagyon őszintén beszél velünk, és amikor elénk állít egy-egy ilyen bibliai szemét, mint Jákob, akkor azzal a szándékkal teszi, hogy mint egy bemutassa nem csak az ilyen elesett embert nekünk, és azt az isteni munkát, amit véghez visz rajta maga Isten szeretete, hanem hogy egy ilyen személy élet tükrében, úgymond, bemutasson minket is, mai olvasókat, mai hallgatókat önmagunknak. Nos, nem azért, hogy mint egy megriadjunk romlott önmagunktól, óemberi természetünknek kivetni valóitól, hanem hogy rácsodálkozzunk mi magunk is arra nagy isteni kegyelemre, amivel ő Jákobot formálta, csiszolta, és amivel minket is kézbe vesz, formál, és a maga eszközeivé változtat. Most erre jó a Szentírás. És látjuk, Jákob is bekerül Isten műhelyébe. Mint amikor bekerül egy ormótlan márványdarab, vagy kőszikla darab egy szobrász műhelyébe, és egy kívülálló nem lát egyebet benne, csak egy otromba nagy kődarabot, vagy márványdarabot, de a szobrász már látja előre az ő művészi szemeivel azt a gyönyörű alakot, amit ki fog hozni abból az ormótlan, faragatlan, kemény darabból. Persze ehhez előveszi a vésőt, a kalapácsot, a csiszolóeszközöket, és hosszú időn keresztül kemény munkával kihozza az ormótlan darabból a művészi csodatárgyat. Most ezt teszi Isten Jákobbal is az ő műhelyében. És ezt teszi Isten veled is, és velem is az ő műhelyében. Azért, hogy végül is Jákobból, a csalóból, a kétszínűből, az álnokból, a mindenkiből hasznot húzó emberből Izrael legyen, Isten harcosa legyen, a hívők egyik ősatja legyen. A 12 fiúval rendelkező nagy pátriárka legyen, akinek leszármazottaiból alakuljon ki Isten választott szent népe, a 12 törzsből álló Izrael. Igen, ilyen nagy terve van Istennek Jákobnak. Most az ő élet történetéből egy különös részt hallunk. Hogyan békül meg Ézsauval? Pontosabban, hogyan békíti meg Isten őket egymással? Azok után, hogy Jákob 20 évvel korábban az ő ikertestvérét, Ézsaut becsapta, úgyhogy korábban átverte a vak édesapját, Izsákot is, aztán elvette csalafintasággal Ézsó elől, az elsőszülött elől az atyai áldást. Persze, hogy Ézsau haragja jogos volt, meg akarta ölni dühében az ő öccsét, Jákobot. És Jákob Ézsau haragja elől tudjuk, hogy elmenekül jó messzire az anyja tanácsára, mert az anyja is ludas volt az egész csalafintaságban, mert hogy az anyja kedvence Jákob volt, az apa kedvence Ézsau volt. Vigyázat! Hogyan válogatnak a szülők a gyermekek között, hogy ne legyenek kedvencek a másik testvér ellenében, mert láma ráfáznak. És tudjuk, jó 20 évig van távol Jákob az ő nagybátyjánál, Lábánnál, és az ottani történet sem egyébről szól, mint kölcsönös átverésről, nem is egyszer, átverések sorozatáról, a csaló Jákob megcsalt lesz, az a Jákob, aki becsapta az öreg apját és a testvérét, átéli nem egyszer, hogy Lábán a nagybátyja is becsapja őt, emberére talál a nagybácsiban. És ez a Jákob, mint egy megelégelve az ő apósánál, nagybátyjánál, Lábánnál való tartózkodást, a sorozatos átverést, búcsú nélkül, faképnél hagyja az ő apósát, nagybátyját, és visszatér oda, ahonnan elindult. Csak hogy ott van Ézsau. És mi lesz, ha Ézsau 20 év után sem felejtette el az ő haragját, és bosszút áll rajta? Hogyan mehet szembe Jákob 20 év után is azzal, akit ő csúnyán átvert? Vajon tart-e még a haragja? Vajon bosszút fog állni rajtam, kérdezi magában Jákob. Követeket küld előre, kicsit kiszimatolni a helyzetet. Követek visszajönnek azzal a hírrel, hogy 400 férfival jön Ézsau feléd. Megretten Jákob. Félelem szállja meg. Mi lesz, ha 400 férfival, harcosával, ez egy kicsi sereg levágja az egész családomat? Hisz mi vele szemben alig vagyunk, és fegyvereim sincsenek. Hogyan védem meg a családot, a nyájat, a vagyonomat, az életemet az Ézsau bosszúja előtt? Testvérek, ez egy több ezer éves történet. De mindig mai történet is. Mert amikor valakit megbántok, valakit becsapok, mikor valakinek gonoszul ártok, amikor valakit vérig megsértek, akkor nyilván a reakció legtöbbször a bosszú. Visszafizetni azt, amit kaptam. Ugye mennyire ismerős ez? És a mindenkori embert végig kíséri az ilyen fájdalom. És az ebből fakadó bosszúvágy. És nagy kérdése mindig az emberi kapcsolatainknak, sőt, a történelem során a nemzetek kapcsolatának is mindig egy nagyon időszerű kérdése az, hogy vajon a régi sérelmek megoldása a bosszú-e? Vagy van a bosszú helyett valami egyéb, ami két személy között, vagy két család között, vagy két nemzet között megoldja a feszültséget? És lám, Ézsau és Jákob történetében kiderül, hogy van, igenis van más útja, módja a régi sérelmek föloldásának, mintsem a bosszú. És ez a megbékélés. Ez a megbékélés. A megbocsátás és a megbékélés. Igen ám, de kérdezhetnénk, honnan meríthet ehhez erőt az ember? Vagy egyáltalán, hogy lehet megbékíteni azt, akit korábban én vérig sértettem, akit átvertem? Jákobot is ez foglalkoztatja. Hogyan békíthetném ki magammal Ézsaut, akinek jogos a haragja, és aki netán bosszút fog állni rajtam 20 év után is? Látjuk, hogy emberi eszközökhöz nyúl Jákob. A régi csalafintasága, a régi dörzsöltsége nem múlik el. Nosza, fizessük le Ézsaut. Küldök magam előtt egy csomó ajándékot, hisz felsorolni is szinte sok volt. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét, azok fiait, 40 tehenet és 10 túlkot, 20 nőstény szamaras, 10 szamár vemhet. Mondhatnánk, egész nagy csordákat terel maga előtt Jákob az ő szolgáival, és küldi ajándékul Ézsaúnak, hogy valami módon megszerezze Ézsaúnak a jó indulatát, és elpárologjon a haragja és a bosszúja. Persze a történetből kiderül, ez a sok-sok emberi erőfeszítés, számítgatás, ez a csapatoknak a megszervezése, az elhelyezése, ott sorrendben, ugye, hogy legelőre teszi azokat, akiket kevésbé értékel, a nem szeretett feleségnek, Leának a gyermekeit, és a Ráhel a szeretett feleség gyermekeit legutoljára, ha netán levágja egyik részt, a másik rész még menekülhessen. Döbbenetes ez a kalkuláció, ez az emberi vágy arra nézve, hogy valami módon kieszközölje a testvére jó indulatát. És kiderül, hogy mindez hiába való erőködés. Isten lelke már rég elpárologtatta Ézsau szívéből a bosszút, a haragot. És csodálkozok, kérdezi, hogy miféle nagy sereg ez, amit te magad előtt küldtél? Hát, hogy megszerezzem a te jó indulatodat. Van nekem elég jó öcsém, legyen tied, ami a tied. Milyen döbbenetes. Valamikor azért tusakodtak egymás ellen, hogy kié legyen az atyai áldás és a vele járó örökség. Kinek jusson több megfogható anyagi. Nem ismerős ez a testvér kapcsolatban? Mennyi család életét mérgezi meg az, hogy hogyan is osztjuk el az örökséget, a vagyont? És mennyi harag születik és ma is dúl testvérek között is? Mert egyik azt mondja, hogy én kevesebbet kaptam, mint a másik. És ezért nem tudnak megbékélni. Sokszor a halálos ágyig menően sem tudnak megbékélni. És hányszor van az úgy, hogy egy sérelem miatt a gyermek haragszik a szülőre. A szülő haragszik a gyermekre. És ennek a sérelemnek a mérge ott lóg a levegőben évekig, akár évtizedekig. És elmegy a halálos ágy. Csak hogy döbbenetes, a Jákob története azt igazolja, hogy élni talán lehet évekig, vagy évtizedekig haragban. A sérelmet hordozva a szívünkben. Netán éppen a bosszú vágyat is dédelgetve a szívünkben. Lehet élni évekig, évtizedekig. De meghalni nem lehet. Meghalni nem lehet olyan könnyen. Erre nézve egy döbbenetes történelmi példát ismerünk sok más ilyen példa mellett. Simon Wiesenthal írja le, az a zsidó, aki a holokauszt borzalmait túlélte, és elhatározta, hogy egy szervezetet alapít a II. Világháború után, amelyik fölkutatja a náci háborús bűnösöket, és törvényszék elé állítja. És valóban sikerült is ennek a szervezetnek nagyon sok olyan náci, német, háborús, bűnös törvényszék elé állítani, akik elnyerték méltó büntetésüket a több millió zsidó kivégzése miatt. És ez a Simon Wiesenthal írja le azt, hogy a háború idején, amikor még a náci uralom erős volt, ő egészségügyi munkásként beosztva dolgozott egy kórházban, ahova bekerült egy halálosan megsebesült német katonatiszt. Egy náci tiszt, akiről látszott, hogy nem sok van már neki hátra. És ez a halála küszöbén levő megsebesült náci német tiszt tudta azt, hogy az őt kezelő és kiszolgáló fiatal ember egy zsidó. És az ágyához hivatta és elmondta neki, hogy miket művelt, elkezdett vallani neki, hogy most is a szem előtt van, mondja a haldokló német tiszt, hogy egy zsinagógába, ahol ott voltak Isten tiszteleten a zsidók, körbevették német katonákkal, és gránátokat dobtak be a zsinagóga épületébe, hogy elevenen égjenek meg a zsidók. És amikor azok a tűzből próbáltak kimenekülni, akkor röhögve, kajánul vadászták le őket géppuska sorozattal a templom előtt. És ez a tiszt nem tudott meghalni, mert terhelte a lelkiismeretét ez a bűnös múltja. És akkor azt kérte ettől a zsidó fiatal embertől, hogy bocsáss meg a te nemzeted nevében nekem, hogy tudjak meghalni. És döbbenten állt ez a zsidó fiatal ember ennek a németnek az ágya mellett. Mélyen elgondolkozott. És nem szólt egy szót sem. Kifordult a szobájából, és ott hagyta a németet. Mert hogy én a már meghalt sorstársaim nevében nem bocsáthatok meg. Nincs rá jogom, nincs rá felhatalmazásom. És lelki gyötrelmek közepette békétlenül, feloldozás nélkül kellett meghalnia ennek a németnek. Nos hát, döbbenetes az, amikor kiderül, hogy élni akár lehet 20 évig is haragban, mint Ézsó és Jákob. De amikor már ott van a népes család, a nagy vagyon, és kezd öregedni, és gondol az elmúlásra, amikor rájön, hogy a csalafintasággal, huncutsággal szerzett nagy vagyon sem ér semmit, és kész ilyen hatalmas ajándékot átengedni Ézsaunak. Sőt, azt mondani imádságban Isten előtt, hogy kisebb vagyok minden te jótéteményednél, és minden te szolgádnál. Mikor már nem akar nagy lenni, első lenni, áldás öröklő lenni, amikor már érzi kicsinységét, semmiségét, tehetetlenségét, akkor döbben rá arra, hogy mennyire rászorul Isten kegyelmére. És mennyire kiéhezett a szíve a 20 évi harag után, a bocsánatra. És ezt a bocsánatot akarja mindenképpen kieszközölni Ézsautól. Bocsáss meg! Persze nem elég a bocsánat, hanem kell utána a megbékélés is. A megbocsátás egy ember ügye. Valaki engem megsért, megbánt, hordozhatom a haragot, a fájdalmat a szívemben évekig, akár évtizedekig is. De ha nem bocsátok meg neki, akkor magamat is emésztem, magamat teszem tönkre. A megbocsátás elsősorban azért szükséges, hogy én fölszabaduljak, ne haragudjak többé rejá, engem ne emészen a harag és a bosszúvág. A megbékélés ennél több. A megbékélés két ember dolga. És lám ez történik meg Ézsó és Jákob között, amikor kiderül, hogy minden ajándék hiába való, minden emberi erőfeszítés, minden okoskodó szervezés semmit nem ér. Mert hogy Ézsau elébe fut, megöleli őt, nyakába borul, megcsókolja, és együtt sírnak egymás nyakát. Ugye felismerjük a tékozló fiú történetének ezt a jelenetét. Amikor a tékozló fiú is az atyai házhoz közeledve jól elgondolt stratégiával közeledik haza. Ezt mondom az én atyámnak. Atyám, vétkeztem az égelenst ellened, nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak neveztessem, tégy engem olyanná, mint egy szolga ott az udvar sarkában. És meddig jut el a tékozló fiú? Mikor látja, hogy az atya kifut eléje, átöleli, megcsókolja, szó szerint szinte ugyanaz a vers, mint itt az Ézsó és Jákob megbékélésének történik. Kimondja, ugyan atyám, vétkeztem az égelenst ellened, de a többit, a kigondolt, kitervelt, jövőre vonatkozó szándékát, hogy tégy engem olyan, mint egy szolgát ott az udvar sarkában. Azt már nem tudja kimondani a tékozló fiú, mert az atyai szeretet, ölelése, szorítása belefolytja a szót. Mert amikor Isten szeretete elém siet, magához ölel és körbe csókol, lecsókolja rólam az én tékozló életem mocskát és szennyét és újruhát ad a kegyelem öltözetét, akkor már nincs szükség arra, hogy én elmondjam, hogy megelégszem ott az udvar sarkában egy szolga sorsával is. Nem. Mert a visszafogadott az gyermekké lesz, és örökössé lesz Krisztus szeretete által. Most ez történik itt, mint egy előképe ez ennek az új szövetségi gyönyörű megbékélésnek. És erre van szüksége a léleknek ahhoz, hogy felszabaduljon. Ahhoz, hogy nyugodt szívvel meg tudjon halni. Egyszer egy egyhetes evangelizációs igehirdetés sorozaton veszi észre a lelkipásztor, az igehirdető, hogy estéről estére egyre jobban sír a templom egyik sarkába elhúzódó asszony. És végül megszólítja, mert ismerte ezt az asszonyt a lelkipásztor. És kérdezi, hogy miért sír, és mondja, hogy ezen a héten megbékéltem Istennel végleg. Úgy érzem, hogy minden bűnömet megbocsátok. És most már teljes a békességem. Erre a lelkipásztor azt mondja, de még nem jutott teljes békességre. Fölkapja a fejét az asszony, hogy miért mondja ezt a lelkész. Azért, mert úgy tudom, hogy évek óta nem beszél az anyósával. És nem lesz teljes a megbékélés, és a nyugodtság, a békesség a szívében addig, amíg meg nem békül Isten után az anyósával is. De sokszor könnyebb kimondani Istennek, atyám, vétkeztem ellene. És úgymond megbékélni Istennel. Mint sem, hogy oda menni ahhoz, akivel évek óta haragban vagyok. És ez az asszony elismerte a lelkésze előtt, hogy igen, igaza van. Nem lesz könnyű, de elmegyek az anyósomhoz megbékülni vele. Vett egy szál virágot, bekopogtatott a kemény és erős akaratú anyóshoz, aki sokszor megkeserítette a menye életét. De a menny Istentől kérve erőt, alázatot a bocsánatkéréshez bekopogott. És lásd csodát, nem is kellett sokáig győzködnie az anyóst, mikor meglátta az ajtóban a menyét, alázatosan, szerényen, a szálvirággal a kezében. Ez már elég volt ahhoz, hogy az anyós lelke meginduljon. Átöleljék egymást, és megbékének végérvényesen. Igen, mert nem elég az Istennel való megbékélés. Jákob is imádkozott ott Istenhez. Kisebb vagyok minden jótéteményednél, minden hűségednél, amiket ott a szolgáddal cselekedtél. Csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két nagy sereggé lettem, ugyanoda érkezik vissza. Ahol 20 évvel korábban át lépett a Jordán folyón. Miközben menekült a testvére elől. Annak haragja és bosszúja elől. És most ugyanott van, és most találkoznia kell 20 év után azzal a testvérrel, akit becsapott. És nem csak Istennel kell megbeszélni ezt a dolgot, és megbékülnie. És nem csak Isten előtt kell kimondani azt, hogy kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Hanem lám, a megbántott testvérig el kell jutnia, és meg kell 7-szer hajolnia. És lám, az egész családja 7-szer meghajol Izsó előtt. És úgy ajánlja fel Jákob az ő engesztelő ajándékát az ő testvérének. Abban az időben, az Ószövetség világában a 7-szer meghajlás a fejedelmeknek járt ki, a királyoknak. Amikor a szolga maga alázatát kifejezte a király a fejedelme előtt, 7-szer hajolt meg előtte földig. Ezt teszi most Jákob. Mondhatnánk, hogy ez talán már túlzás. Azért 7-szer nem fogok én meghajolni a testvérem előtt, az anyósom előtt, a szomszédom előtt, a munkatársam előtt, aki megbántott, aki megsértett, vagy akit én bántottam meg, még akkor is, hogyha jogosan haragszik rejám, de azért a 7-szeres meghajlás, ez már túlzás. De lám, mivel indokolja itt Jákob az Izsó előtti 7-szeres meghajlását? Azt mondja, és itt szinte megdöbbenünk, és értetlenül állunk a kijelentés előtt, amikor azt halljuk, azt mondja, fogadd el az én ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy láttam, mintha az Isten orcája lenne. És te kegyesen fogadtál engem. 20 év kellett az Isten műhelyében ahhoz, hogy eljusson Jákob annak felismerésére, hogy az ő megbántott, becsapott testvérében, Ézsauban magát, az Isten arcát ismerje fel. Mennyi idő kell nekünk ahhoz, hogy a megsértett vagy ránk haragvó felebarátunkban felismerjük az Isten arcát? Hogy a haragos testvérben, vagy szülőben, vagy gyermekben, anyósban, apósban, szomszédban felismerjem az Isten arcát. Jézus Krisztusra azt olvassuk a zsidókhoz itt levélben, hogy ő ebben a világban az Isten képmásaként volt jelen. Az Isten arcát hordozta magát. Ezért mondta Jézus, János evangéliumban olvassuk ezt az egyik tanítványának, hogy aki engem látott, látta az atyát. Vajon látom-e abban a felebarátomban az Isten arcát, akit már nem tudok szeretni, akit már kikerülök, akire haragszom, akivel nem vagyok jó viszonyban. Ilyen-olyan okok miatt. Mikor ismerem fel, hogy ő is az Isten arcának hordozója? Hogy ő is szeretetre méltó testvérem? Akit nincs jogom kikerülni? Akire nincs jogom haragudni? Akivel valóban ideje lenne végleg megbékélni? Igen, ez a döbbenetes ebben a Jákob történetben, hogy rólunk van benne szó. És csak akkor tudok igazán eljutni, nem csak a megbocsátásig, ami engem mentesít a harag terhétől, a neheztelés súlyától, hanem eljutni a megbékélésig, ami kölcsönös, ami mindkét szívet föloldja az egymás iránti szeretetre. Hát ebben legyen segítségül nekünk, ami Urunk. Az a kegyelmes Isten, aki nem akarja engedni, hogy eljussunk a halálos ágyunkig, mielőtt meg ne békélnénk mindenkivel, hogy teljesen feloldozott lélekkel tudjunk majd nyugodtan átmenni az ő színe elé. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. az ének szavaival. Énekeljük el a 468-as ének első két versét. 468-as ének így kezdődik: Kövesd a Jézust, kövesd még ma. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük háladással, hogy Jézus Krisztus élete árán békítettél meg minket önmagaddal. És az ő drága áldozata vére árán akarsz megbékíteni minket egymással is. Sőt, miután megbékültünk veled és egymással, szeretnél minket a békesség eszközeivé tenni, hogy általunk mások is megbékülhessenek veled és fele barátaikkal. Tégy minket, Urunk, a te békességed hiteles eszközeivé. Hadd legyünk békehírnökök ebben a háborús világban. Hadd tudjunk másokat is oda segíteni a Krisztus keresztje alá, ahol hétszer meghajolva elismerhetik kicsinységüket, semmi voltukat, a kegyelemre szorult állapotukat. Te látod, mennyire nagy szükségünk van mindnyájunknak a te ölelésedre, a te atyai csókodra, a te megbocsátó szeretetedre, a kegyelem tiszta öltözetére. Mennyire sóvárog a szívünk leülni a szeretet, a megbocsátás asztalához, veled és fele barátainkkal együtt ünnepelni azt a csodát, hogy van megbocsátás, van feloldozás, van megbékélés. Urunk, egy háborús, kegyetlen, bosszú, álló világban taníts minket a békesség eszközeiként élni. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk. Áld meg betegeinket gyógyító szereteteddel. Könyörű gyerekeinken, hogy megbéküljenek veled, megismerjék a te felemelő szereteted hatalmát. Vigyázz, Urunk, az újszülöttekre, hogy növekedjenek ebben a veszélyes világban a te megváltott gyermekeidként. Imádkozunk a házasságra készülő ifjú párokért, hogy a te áldásod birtokában induljanak el a közös útra. Köszönjük, hogy velünk jössz a hétköznapok küzdőterére, és hisszük, hogy a te jelenlétedben lesz erőnk győzni a kísértő és a bűn fölött. Jézusért hallgass meg könyörgésünket, atyánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Egy ördögkeresztúri család anyagi támogatása céljából. Nagypéntek reggelén leégett a házuk, és amúgy is nehéz anyagi körülmények között voltak, szeretnénk ebben támogatni őket, hogy minél előbb új hajlék legyen a fejük fölött. Az amúgy nagyon kicsiny létszámú ördögkeresztű gyülekezet is támogatja őket, de nagyon kevesen lévén nem tudják teljes anyagi támogatással segíteni őket, ezért kértek segítséget nagyobb gyülekezetektől is. Megjött az Örömhír című gyermeklap, akik megrendelték, hát az asztalnál átvehetik, de van néhány szabad példány is, lehet vásárolni kisgyerekeknek, unokáknak, nagyon olvasmányos, színes, rajzos kis füzet, 3x50 bani darabja. Megjött a Family, nem a Family, hanem az Éjféli Kiáltás, ugye? Éjféli Kiáltás című folyóirat, ezt is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Kérem a prezsbiter testvéreket, hogy most egy rövid megbeszélésre maradjanak vissza a templomban, istentisztelet végeztével. Szeretettel hirdetem azt, hogy tenkén a Bihar megyei gyülekezetben háromféle tábort szerveznek felnőtteknek a nyár folyamán, és kérte a lelkész testvérünk Berke Sándor, hogy hirdessük, szívesen fogadnak jelentkezőket ezekre a táborokra. Június 14 és 18 között férfi tábort szerveznek, csak férfiaknak. Július 18 és 22 között lesz női hét, ide csak nőtestvéreket fogadnak, és augusztus 8 és 12 között lesz házaspárok hete, ide csak házaspárokat fogadnak. nincs különös nagy részvételi díj, önkéntes adományt fogadnak el, ki mennyit tud adni, és ezzel lehet jelentkezni nálunk, adok itt telefonszámot majd, és akkor lehet idejében jelentkezni. Korlátolt a létszám, ott ilyen szinte szállodai körülmények, elegáns szállás várja a résztvevőket, és lehet erre a három alkalomra jelentkezni. Most folytatjuk együttlétünket, testvérek, énekeljük a 475-ös énekünknek, 475-ös éneknek az első két versét. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem. Halljuk meg, testvérek, a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva.
Oh.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.